Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 105. Zsoltár első versét énekeljük. A 105. Zsoltár így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Énekeljük tovább a 457. dicséret első, második verseit. A 457. dicséret így kezdődik: Ó Jézus, árva csendben. Bízz az Úrban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodj. Minden utadon ő rá gondolj, akkor ő igazgatni fogja útjaidat. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. A Zsoltárok könyve 4. fejezetéből, az első 9 versből. Tehát a negyedik Zsoltárból szól hozzánk most Isten igéje, az első verstől a következőképpen. A karmesternek húros hangszerre, Dávid Zsoltára. Hallgass meg, ha kiáltok, igazságomnak, Istene. Szorultságomból tágas térre vittél engem, könyörülj rajtam, és halld meg imádságomat. Emberek fiai, meddig gyalázzátok dicsőségemet, meddig szeretitek a hiába valóságot, és meddig keresitek a hazugságot, Szela. Tudjátok meg, hogy az Úr kiválasztotta magának a kegyest, és meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok is, ne vétke, ha haragudtok is, ne vétkezzetek, beszéljetek a szívetekkel az ágyatokban, és csillapodjatok le, Szela. Igaz áldozattal áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozz fel ránk arcod világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívembe azokénál, mint amikor sok a búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és el is alszom, mert egyedül Te adod meg nekem, Uram, hogy biztonságban lakjam. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ez a mai alkalom is a Te zörgetésed. Igen, itt vagy és csendesen zörgetsz a mi szívünk ajtaján. Bebocsátást kérsz, szót kérsz, mert nem csak azért jössz, hogy leülj egy sarokba, és némán figyelj minket, hanem azért, hogy tudatosítsuk, hogy itt vagy, tudatosítsuk, hogy hozzád tartozunk, tied az életünk, mert megváltottál ott a kereszten, tulajdonoddá tettél, és így van szavad a számunkra, van útmutatásod, mert azt szeretnéd, hogyha a Te szabad nyomán alakítanánk az életünket. És bocsáss meg, Urunk, amikor csökönyösek, makacsok vagyunk, és a magunk elképzeléseihez ragaszkodunk akkor is. Ha tudjuk, hogy ezek nem szoktak beválni, ha annyiszor megtapasztaltuk már ezeknek a következményeit, de könyörülj, hogy most ezt feladva a Te igédre hallgassunk, annak engedelmeskedjünk, és kérünk, láttasd meg velünk a Te lényedet, a Te hatalmadat, szeretetedet, ott, hogy teljes mértékben meg tudjunk hódolni előtted, hogy ne gyönyörködjünk másban ezen a földön rajtad kívül, ne legyen más, akiben bízunk csak egyedül Te, mert látjuk, mit tettél értünk, mennyire szerettél, otthagytad a menny dicsőségét, és vállaltad a földi szenvedést, vállaltad azt, hogy emberek játékszere legyél, különösen ott a nagy héten vállaltad a megaláztatást, a halált, hogy nekünk életünk lehessen. És Uram, add, hogy így most várjuk a Szentlélek hatalmát, tanítását, bölcsességét, vezetését. És Urunk, tedd áldássá így kegyelmed által most az ígét, ezt az alkalmat. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 274. dicséret 3. versét énekeljük. A 274. dicséret 3. verse így kezdődik, csak légy egy kissé áldott csendben. Shigrala Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található a 4. Zsoltár 5. versében. Ha haragudtok is, ne vétkezzetek. Beszéljetek a szívetekkel az ágyatokban, és csillapodjatok. Szela. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, egy újabb Zsoltárt olvastunk most. Ez a 4. És szintén Dávid a szerzője, vagy legalábbis az első vers így határozza meg, hogy Dávid Zsoltára, tehát mindenképpen Dávidtól, Izrael legnagyobb királyától származik ez a Zsoltár. És így számunkra azt üzeni, hogy egy olyan imádságot, egy olyan költeményt olvashatunk, ami egy hívő ember Istennel való élő kapcsolatából származik. Tehát Dávidnak a zsoltárai soha nem egy csendes szobában, egy kényelmes íróasztal mellett készültek, hanem mindig az élet színpadán, és mindig az Istennel való kapcsolat megtapasztalása közben. Mindig egy olyan élethelyzetben fakadnak föl ezek a zsoltárok, amikor Dávid átéli, hogy segítségre van szüksége. Milyen érdekes, hogy még egy ilyen ember is, mint Dávid, kimeri mondani, hogy igen, nekem szükségem van segítségre. És ő ezt a segítséget Istentől várja. Az imádság pontosan azt mondja el nekünk, hogy Dávid a maga segítségre való szorultságában Isten elé borul, és tőle várja a beavatkozást. Tőle várja, hogy Isten majd közbe fog avatkozni, megfordítja az ő életének a menetét, vagy megszabadítja, mint ahogy itt is írja, egy szorultságból, egy olyan élethelyzetből, amiből úgy látta, hogy nincs kiút, nincs segítség. És mindezzel a zsoltáros számunkra is utat mutat, segítséget akar kínálni, hogy amikor mi is szorultságba kerülünk, elakadunk, úgy látjuk, hogy nincs kiút, akkor jusson eszünkbe a zsoltár, ami azt üzeni, hogy van kiút, és ez a kiút, ez nem megszokott út, nem az az út, amit a legtöbb ember jár, hanem ez az út fölfelé vezet. Ugye általában az emberek útjai egymás felé indulnak, ha valami baj van, akkor keresünk olyan másik szemét, akiben bízunk, aki tud nekünk segíteni, egy ismerőst, rokont, barátot, de Dávid nem ezen az úton indul el, hanem Istent keresi. Tulajdonképpen ő már ott az Ószövetségben átéli, hogy Isten az ő barátja. Tehát a legjobb barát. Maga Jézus is így beszél a tanítványoknak, hogy ő a tanítványok barátja. Mégpedig egy olyan barát, aki életét adja az övéért. Tehát nem akármilyen barátja van a hívő embernek, olyan, akire mindig lehet számítani. És ez jó, ha ott van a szívünkben, hogy igen, én Jézusra mindig számíthatok. Persze van egy másik oldala is ennek a kérdésnek, az Úr számíthat-e rám mindig? Számíthat-e rám mindig? Készen állok-e arra, hogy az életemre igényt tudjon tartani, be tudjon vetni szolgálatba, és megdicsőíthesse nevét általam, hogy tudjon cselekedni általunk. Tehát ez fontos, mert látunk a Bibliában is olyat, hogy Isten nem mindig számíthat az övéire. Gondoljunk Éli főpapra, ugye a Sámuel első könyvében, amikor Isten szól, egy éjjel a főpap már nem hallja, nem tudja, a hangot hallja, vagy nem is a hangot hallja, amikor oda megy Sámuel, és elmondja, hogy hát hívtál, keresel, mert Sámuel hallja a hangot. Ugye a főpap már nem hallja Istennek a szavát. Gondoljuk meg, főpap, úgy indult, hogy valamikor ő is hallotta, és eljutott az életének egy szakaszára, amikor süket az Isten szavára. És ez egy figyelmeztetés, hogy mi is lehetünk ilyenek, válhatunk lelki süketekké, és nem számít az, hogy valamikor mennyire voltam érzékeny az Isten szavára. Az a lényeg, ma az vagyok-e? Az a lényeg, ma hallom-e, amit Isten nekem üzen? Vagy egyáltalán meghallom-e, észreveszem-e, hogy Isten itt van, és szólít, és akar velem valamit? Tehát Dávid ezt üzeni, hogy mindenkor számíthatunk Istenre, de milyen jó lenne, ha Isten is számíthatna ránk. Így kezdődik a Zsoltár, hogy a karmesternek, húros hangszerre, Dávid Zsoltárra. Dávid Zsoltárra. Tehát Dávid szívéből fakad ez a Zsoltár, egy személyes beszélgetés eredménye, de az utána következő nemzedék meglátta azt, hogy ez nem csak Dávidé, a miénk is. Mert amit Dávid átél, és amit kifejez a Zsoltárban, az a mi életünkre is jellemző. És mondjam így, használatba vették ezt a Zsoltárt. Kivették a magánszférából, és azt mondták, hát ezt mi is tudjuk használni. Ezt mi is elimádkozhatjuk. Mert benne van mindaz, amit mi is átélünk, amit érzünk, amit gondolunk, esetleg nem tudunk megfogalmazni, de ha elmondom ezt a Zsoltárt, akkor ez kifejezi a saját belső világomat. Így könnyebben fel tudom tárni Isten előtt a belső világomat. De van itt egy olyan, hogy a karmesternek húros hangszerre. Hogy nem csak elmondták ezt az imádságot, hanem rájöttek arra, hogy ezt meg lehet zenésíteni. És írtak hozzá dallamot. És így ezért szól a útmutatás a karmesternek, hogy ezt az imádságot, ezt húros hangszerre hangszereltük. Ami általában akkor azt jelentette, hogy hárfával kísérték. Tehát hárfa kísérettel adták elő, később már ezeket a zsoltárokat a zarándokok énekelték, akik egy-egy nagy ünnepre fölmentek Jeruzsálembe, és elindultak Galileából, tegyük föl Kapernaumból, és a Jeruzsálemig vezető úton ilyen zsoltárokat énekeltek. Ezzel dicsőítették az Istent. Így hangolódtak az Isten tiszteletre. Nem úgy működött, hogy megyünk Kapernaumból Jeruzsálembe, Jeruzsálem kapujáig énekeljük a nótákat, majd amikor odaérkezünk a templomhoz, váltunk zsoltárra. Nem. Ők már menet közben olyan énekeket énekeltek, ami Istenről szólt, őt dicsőítette, kifejezte a hálájukat, és közben tisztogatta a szívüket, a gondolkodásukat, sőt, később majd olvasunk olyan zsoltárokat, aminek a cím felirata úgy szól, hogy zarándok ének, vagy grádicsok éneke. És ezeket már közvetlenül, amikor mentek föl a templomhoz, a lépcsőkön, akkor énekelték. És amikor itt olvasjuk egy-egy zsoltárnál ezt a kicsi szót, hogy szela, akkor megálltak. Akkor egy-egy lépcsőfokon megálltak, szünetet tartottak, talán mondtak egy fohászt, és utána folytatták az utat és az éneklést. Tehát a zsoltár az nem csak egy költemény, hanem ének is. Mert énekkel is lehet dicsőíteni az Urat. És nagyon jó dolog, amikor akár munkavégzés közben tudunk énekelni. Tudom, most mindenkiben megszólal, én nem tudok énekelni. De hát elnézést kérek, testvéreim, amikor esetleg kapát fogunk a kezünkbe. Annak a környezetnek számít, hogy milyen a hangunk. Mert Istennek énekelünk. A növényeknek nem számít, hogy szép-e vagy nem szép a hangunk, fiatal vagy idős, és Isten pedig azt nézi, hogy milyen a szívünkből. Meg mire Isten elé kerül, átalakul az ének. Ő már nem úgy fogja hallani, ahogy mi halljuk magunkat. Mert ha a szívből jön, akkor az egy csodálatos ének lesz. És Isten mindig a szívből jövő dicséretet szereti, arra figyel. Tehát jó ezt látni, hogy énekelhetünk zsoltárokat, énekeskönyvi énekeket, mert ezek segítenek, hogy munka közben is Isten felé tudjunk fordulni, másrészt erőt is adnak. De az énekek, azok imádságok is. Tehát ha valaki mégis köti az ebet a karóhoz, és azt mondja, hogy már én pedig nem fogok énekelni, ne hallja senki az én hangomat, akkor lehet azt is gyakorolni, hogy egy-egy éneket elmondok magamban, dallam nélkül, de figyelek a szövegére, mert nagyon sok éneknek a szövege bizony imádság, vagy akár tanítás. És ha odafigyelünk, akkor ad útmutatást, akkor rámutat egy-egy fontos dologra. De milyen, próbáljuk meg például ezt a 274-es énekünket otthon szépen, csendben elimádkozni. Úgyhogy odafigyelek ki, Istenének átad mindent. Átadtam én már neki mindent. Vagy csak itt elénekeljük a templomba, gyorsan jön egyik mondat a másik után, de igazán nem is élem át, hogy miről van benne szó. De testvéreim, ha úgy énekelek, vagy úgy imádkozom, hogy nem élem át, akkor nem valóság. Ha úgy énekelem, hogy ki Istenének átad mindent, de közben nem adok át semmit, az hazugság. És sokszor pontosan ezekkel az énekekkel becsapjuk magunkat. Mert szépen elmondjuk, hogy száll a nóta, ugye, mint régen is szállt a nóta, meg az ének, de az életünk meg nincs vele összhangban. Mert Isten dicsérni könnyű, de igazán őt a hiteles élet dicsőíti. Tehát ezek énekek is, imádságok is. Most azt látjuk, hogy amikor felfakad ez a zsoltár Dávid szívéből, itt is meg lehetne állni és elgondolkodni, hogy milyen csodálatos, hogy ennek a királynak a szívéből imádságok fakadnak fel. Mi fakad fel az én szívemben? Milyen gondolatok fakadnak fel? Belőlem is imádságok származnak? Építő gondolatok? Tusakodások, hogy ott küzdök az Úrral, mert meg akarom igazán ismerni az ő akaratát? Mi az, ami belőlem felfakad? És Dávid ott van Isten előtt, ott látjuk, hogy oda borul Istenhez, és így szól, hogy hallgass meg, ha kiáltok. Mintha úgy Isten elé kiborulna mindaz, ami úgy benne van. Hallgass meg, ha kiáltok. És miért borul ki? Mert Dávid is átéli azt, amit ma hatványozottan át lehet élni, hogy nincs, aki meghallgassa. Gondoljuk meg, egy király azt éli meg, hogy nincs, aki meghallgassa őt. Persze, mert ugye mindig a királytól várják a tanácsot, a megoldást, a segítséget, és ki kíváncsi arra, hogy mi van a király szívében. Ki kíváncsi a királynak a belső problémáira. De sokszor nem ezt éljük meg. Ki kíváncsi ma ránk? Ki kíváncsi arra, hogy mi történik bennünk, milyen problémáink vannak, milyen terheket hordozunk, vagy mi az, ami nekünk fontos? Nincs, aki meghallgasson, mert rohanni kell, nincs időnk. És tehát Dávid is ezt átéli, és ezért borul Isten elé. Mert fölismeri, hogy mégiscsak van valaki, aki meghallgat, és ez a valaki az élő Isten. Hogy Istennek mindig van rám ideje. Hát ez is egy csodálatos dolog. Különösen ma. Hogy Isten nem mondja azt, hogy fiam, gyorsan, mert annyi dolgom van, sietek, hanem oda telepszik az övéi mellé, és kész őket meghallgatni. És ami még fontos, meg tud hallgatni. Mert talán ma ez a legnagyobb probléma, hogy nem tudjuk a másikat meghallgatni. Nem tudunk hallgatni. És ez nem is mai keletű probléma, csak ma egyre jobban ez felerősödött. Hiszen Jakab is azt írja a levelében, hogy legyetek gyorsak a hallásra, késedelmesek a szólásra. Tehát már akkor is probléma volt, hogy az ember hamarabb beszélt, könnyebben beszélt, mint sem meghallgatta volna a másikat. Azt mondja, legyetek gyorsak a hallásra. Az legyen a gyors. És ezen érdemes elgondolkodnunk az Úr előtt, hogy gyors-e a hallásom. Tudok-e meghallgatni? Tudok-e meghallgatni? Ugye sokszor átélik különösen olyan emberek, akik másokkal foglalkoznak, mások problémáját oldják mindig, hogy elvárják, hogy ő hallgassa meg az embereket, de őt meg nincs, aki meghallgassa. Hányszor vagyunk ilyen helyzetben? Természetes. Hát ő neki az a dolga, hallgasson meg, esetleg adjon valami tanácsot, de sokszor a tanács se kell, különösen a mai világban, csak elég, hogyha meghallgatnak, és az ilyen ember pedig átéli, hogy esetleg őt meg nem hallgatja meg senki. És milyen jó ilyenkor, ha eszünkbe jut, amit ez a Zsoltár üzen, hogy van, ki meghallgasson. Nem véletlenül szólítja meg Istent Dávid, mert ott a hit, mert a tapasztalat is benne, hogy Isten meghallgat, Isten imádságot, meghallgató Isten, Isten az övére odafigyelő Isten. Hallgass meg, ha kiáltok igazságomnak, Istenem. De a meghallgatásnak van egy feltétele. Ha kiáltok. Ugye mondhatnánk azt a közmondást, hogy néma gyereknek anyja se érti a szavát. És ez érvényes az Istennel való kapcsolatunkban is. Ha én nem kiáltok. Nem arról van szó, hogy Isten nem érti, mert ismeri a szívnek a gondolatait is. De nekem kell oda menni, megfogalmazni, hogy mit is akarok. Hogy mi is a problémám. Hát figyeljük az új szövetséget, látjuk, hogy az Úr Jézus mindenkit meghallgat. Mindenkit. Barátot, ellenséget, egyaránt. Ugye láttuk, most ha olvassuk a Márk evangéliumát, folyamatosan jöttek Jézushoz farizeusok, írástudók, főpapok, rossz szándékkal. És soha nem utasította el őket, mindig meghallgatta, és még válaszolt is. De itt már benne van az, hogy de jöttek hozzá. Oda kellett menni, föl kellett tenni a kérdést. Vagy akik úgy jöttek, hogy vártak Jézustól konkrétan valamit az életükre nézve, azoknak is oda kellett menni, elmondani, hogy mi a probléma, miben kérem én Jézus segítségét. Tehát ezt nekem kell megtenni. Miben kérem a segítséget? Mit akarsz, hogy tegyek veled? Kérdi Jézus. Uram, azt, hogy lássak. Vagy Uram, hogy talpra tudjak állni. Uram, hogy megtisztuljak a leprától. Hogy felszabaduljak a bűntől. Hogy újjá legyen az életem. Hogy átélve a kegyelmedet tudjak neked élni. Tudjalak téged szeretni teljes szívemből. De ezt nekem kell megfogalmazni. És a Zsoltárból látjuk azt, hogy Isten válaszol. Hogy maga Dávid is megtapasztalja, hogy Istennek van válasza az övéi számára. Tehát Isten nem néma. Isten nem csak hallgat, meghallgattalak, menj a dolgodra, hanem ő válaszol. Mi is a válasz? Van több is. Az egyik, amikor így szól Dávid, hogy szorultságomból tágas térre vittél engem. Már múlt időben fogalmaz. Tehát megköszöni Istennek hálát ad, hogy beavatkozott az életébe. Hogy kapott választ. Mi volt ez a válasz? Szabadítás. Azt mondja, szorultságomból. Volt olyan helyzet, amikor ugye Saul üldözte, és bujdosnia kellett Dávidnak. Nagyon szorult pillanatokat élt át, amikor jött Saul a katonáival, bekerítette, és szinte már nem volt esélye emberileg, hogy megmeneküljön. És Isten mindig hozott egy olyan helyzetet, lehetőséget, ami által megtalálta azt a kaput, amin ki tud menni. Ami által meg tud szabadítani. Ugye két olyan eset is volt, amikor Saul olyan helyzetbe került egyszer, alszik a táborban, másszor abban a barlangban, ahova Dávid is menekült, ott végzi a dolgát, és azt a pillanatot tudja Dávid kihasználni, és megkönyörül Saulon. Megölhetné, de csak a köpenye sarkát vágja le neki, és ezzel jelzi, hogy Saul király, én nem vagyok az ellenséged. És így nyer szabadulást, szabadítást. És sokszor olvassuk az Új Szövetségben is, amikor Pál apostol megy, keresi, milyen irányba akarja az Úr Jézus őt küldeni, és sokáig egyik hely is bezárul, a másik hely is Isten lelke nem engedi, és egyszer csak kap egy látomást, és a látomáson keresztül egy macedón férfi hívja Európába. Tehát Isten válaszol, csak a választ meg kell várni. És ebből a válaszból megtudja mindig, hogy merre menjek tovább. És ezt éli meg Dávid is, hogy Isten kimenti ebből a szorultságból, ebből a szoros helyzetből, de mondhatnánk úgy is, hogy a szorongásból, a belső lelki feszültségből is Istennél van a kivezető út. Hány ember szorong ma, nem tud, ugye, hogy mit kezdjen magával, merre induljon, fél. És milyen jó, akkor látjuk, hogy ezekből a szorult helyzetekből Jézus a kivezető út, Jézus a kapu. Ő maga mondja, hogy én vagyok a juhok ajtaja. Ő rajta keresztül juthatunk tágas területhez. Élhetjük át, hogy az addigi szorosságból felszabadulunk. Mint ahogy itt is mondja, hogy tágas térre vittél engem. Ami úgy tűnt, hogy be vagyok zárva, nem tudok kimozdulni. Jött Jézus, kinyitotta az ajtót, ki lehet lépni, szabadon tudok lélegezni. Rádöbbenek, hogy nem kell félnem és nem kell féltenem sem a jelenemet, sem a jövőmet. Mert ha rábíztam Jézusban, jó kezekben van. Aztán Isten is szól Dávidon keresztül, emberek fiai, meddig gyalázzátok dicsőségemet. Tehát Isten megszólal, hogy nézzétek, emberek, megtapasztalhatnátok ti is, az én hatalmamat, szeretetemet, jelen valóságomat, hogy őszintén elindulnátok felém, ha nem szembefordulnátok velem. Ugye meddig gyalázzátok dicsőségemet, meddig szeretitek a hiába valóságot, meddig keresitek a hazugságot. Ugye mert Dávid korában is voltak, akik különféle bálványkultuszok felé indultak el. Mint ahogy ma is vannak emberek, akik nem Istentől várják a segítséget, hanem mindenféle emberi meg okkult praktikák felé mennek. És azt mondja, ha felém indulnátok el, megtapasztalnátok, hogy szabad hozzám kiáltani, és én ezt a kiáltást meghallom. Hányszor mondják emberek, hogy Isten nem hallgat meg. De lehet, hogy nem is fordultak hozzá. Nem is fordultak hozzá. Nem is hívták segítségül. És nem őszintén. Mert ha így teszünk, megtapasztaljuk a segítségét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. Tulajdonképpen ez egy ismétlése a második versnek. Hallgass meg, ha kiáltok. Itt pedig meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. De ez már egy hitvallás, ez már egy megerősítés, hogy megbizonyosodtam, hogy Isten meghallgat, ha hozzá kiáltok. Ennek a résznek mindig meg kell lenni, hogy kiáltsak hozzá. Ne csak várjam, hogy meghallgasson, hanem kiáltsak, mondjam el, hogy miben akarom, hogy ő meghallgasson engem. Aztán Isten tanácsot is ad. Tanácsot is ad. Nem csak meghallgat, nem csak ad egy választ, hanem ad konkrét tanácsokat. És ezt jól látnunk a Szentírásban, hogy Isten tanácsot ad. Ézsaiásnál úgy olvassuk a leendő, a majd eljövendő messiásról, hogy csodálatos, tanácsos. Ugye legtöbbször ezt karácsonyi igének szoktuk használni, de ez a mindennapokra érvényes valóság, hogy Isten tanácsadó. De oda kell fordulni, kérni kell a tanácsát, és elfogadni ezt a tanácsot. Csak ugye mára már oda jutottunk el, hogy az ember nem akar tanácsot. Sőt, már lassan oda jutunk el a lelki gondozásba, és nem lehet tanácsot adni. Csak meg kell hallgatni, vezetni, de hogy hova, azt ki tudja, és majd eldönti ki maga, hogy mit akar csinálni. Tehát eddig is eldöntöttük. Nem azért alakultak rosszul a dolgok, mert eddig is magunkban döntöttünk. Hát pont azért keresnénk az Istent, hogy adjon nekünk megoldást, kivezetőt abból a problémából. És Isten ad is tanácsot. Több tanács is elhangzik. Az egyik, ha haragudtok is, ne vétkezzetek, beszéljetek szívetekkel az ágyatokban, és csillapodjatok. Mielőtt ugye a tanácsot megkapjuk, végig kell azt gondolni, hogy a Biblia mennyire az életkönyve, mennyire az igazság könyve, hogy nem hallgatja el, hogy Dávid is tud haragudni. Ugye olvasunk is róla példákat, amikor haragra gyulladt. Tehát a Biblia soha nem szépíti a dolgokat. Ő nem azt mondja, hogy hú, ezek földre szállt angyalok, hanem azt mondja, hogy igen, az Isten gyermekei is van, amikor elesnek, van, amikor nem megfelelően cselekednek, van, amikor harag van a szívükben. Tehát a Biblia nem úgy cselekszik, mint a világ, amikor ugye visszatekint valakinek az életére, csak a szépet emeli ki. Ugye szokták is mondani, hogy halottról csak jót, vagy semmit. Na, a Biblia nem így néz rá. Hát Dávid is már rég meghalt. És nem azt mondja a Biblia, ó, régen meghalt, csak a szépet emeljük ki az életéből. Ugye, ott van a Betsabéval történt bűne is. És sok minden. Azért, hogy lássuk azt, hogy amikor az ember leveszi Istenről a tekintetét, még a hívő is hova juthat el? De legyen világos az is, hogyha ezt a hűnt megbánja, akkor Isten ki tudja emelni onnan. Hogy Istennek van hatalma fölemelni még a padlóról is. Tehát ezt is jelzi ez, hogy benne van, hogy Isten fölemel a padlóról. A tanács, a haragudtok is nevét kezdetek, hanem beszéljetek szívetekkel az ágyatokban. Tehát ez a tanács, hogyha összegyűlik a harag, akkor ne engedd, hogy azonnal ez kirobbanjon, ne emberek felé éljük meg, hanem azt mondja, jöjj hozzám, még a haragoddal is. Hát ilyen Istenünk van, hogy oda vihetjük a haragunkat, a belső mindenféle indulatainkat, a robbanás veszélyes élethelyzetünket, és azt mondja, hozd ide, itt add ki magadból, ne a másikra önsd, mert azzal csak kárt okozol, a másiknak is, meg magadnak is. Tehát ki lehet adni Isten előtt? Mit tanácsol? Hát azt mondja, hogy beszélj a szíveddel az ágyadban, tehát vonulj félre oda, ahol magad vagy, a belső szobába, a hálószobába, és hogy beszélj a szíveddel, azt jelenti, hogy légy csendben az Úr előtt. Nézd meg őszintén, hogy mi van benned, és ezt Isten előtt tárd fel. Isten előtt add ki, még a haragot is ki lehet adni. Vannak olyan zsoltárok, amelyeket úgy neveznek, hogy ilyen dühöngő zsoltár, hogy a zsoltáros Isten előtt kikiabálja magából mindazt a feszültséget, ami benne van. És aztán majd úgy lép ki az emberek előtt, hogy az a feszültség, amit kiadott, ott marad Isten előtt. Már nem viszi magával. És ezt jelenti, hogy ne vétkezzetek. Add ki Isten előtt, tedd le, és ne vidd a másik felé, és ne más felé robbanj, hanem már az ember felé. Azt a bocsánatot vidd, amit te is kaptál. De haragudjatok, haragudtok is, ne vétkezzetek, beszéljetek a szívetekkel az ágyatokban, és csillapodjatok. Hogy csillapodj le. Hol lehet lecsillapodni? Isten előtt. Az ő szava, az ő lénye csillapíthatja le a bennünk lévő nyugtalanságot, a bennünk lévő mérget. És nem azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy vegyünk be valamit, hanem azt mondja, az Úr előtt csillapítsd le a szívedet. Az Úr előtt le lehet csillapodni, le lehet nyugodni, békességre lehet jutni, de az Úrral. Igaz áldozattal áldozzatok és bízzatok az Úrban. És tulajdonképpen ez mondja el a lényeget, mert az áldozat mit jelentett akkor, hogy mentem bocsánatot kérni a bűneimre. Mentem bocsánatot kérni. Tehát ez azt üzeni, hogy azért tudok én majd lecsillapodni a másiknak, megbocsátani, elengedni a vétkeit, mert én magam is átélem, hogy nekem megbocsátottak, elengedték a tartozásomat. És amíg ezt nem élem át, addig nem tudok megbocsátani. Az Úr Jézus is a hegyi beszédben azt mondja, hogy ha viszed az oltárhoz a te áldozatodat, de eszedbe jut, hogy van valami problémád, a te atyád fiával hagytott az áldozatot. És előbb békülj meg. Úgy, mint ahogy itt mondja, hogy csendesedj le, beszélj a szíveddel, ezt mondja Jézus is. És majd utána mutass be áldozatot. Igaz áldozattal áldoz el. Azt jelenti, hogy valóság. Hogy tényleg úgy is gondolom, ahogy cselekszem. Nem csak bemutatom az áldozatot, hogy nekem megbocsásson Isten, aztán én folytatom, hanem azt jelenti, én tényleg azt szerint akarok eljárni, cselekedni, hogy itt az áldozatban vagy az Isten tiszteleten ezt kifejezem, és bízatok az Úrban, vagyis rábízom Istenre. Átadtam neki a problémámat, a megoldást rábízom. Nem én oldom, nem én intézem el, nem én fizetek meg, hanem rábízom Istenre, mert ő munkálkodik. És ezért is tudja elmondani a zsoltáros, hogy békességben fekszem le, el is alszom, mert egyedül te adod meg nekem, Uram, hogy biztonságban lakjam. Mi történik? Egy olyan dolgot mond ki a zsoltáros, amit ma is az ember keres, vár, béke és biztonság. De nem fegyverektől várja, nem a hadseregtől, nem a politika állásától, még csak nem is a gazdaság fejlődésétől, hanem azt mondja, hogy a békét és a biztonságot, azt egyedül Isten tudja megadni. Ha jelen van az életemben, ha rábíztam, elengedtem az én minden terhemet, gondomat, akkor olyan békességet kapok. Abban a hitben, hogy ő munkálkodik, hogy nyugodtan tudok aludni. Ugye lefekszem, el is alszom. Nincs forgolódás, álmatlanság, mert minden az Úr kezében van. És ugye nem kell harcolnom, mert a hozzád való tartozás, mit is mond? Öröm. Nagyobb öröm, mint azoknak az öröme, akiknek sok a búzájuk és a boruk. De az Istenhez való tartozás ad igazi örömet, igazi boldogságot. És adja az Úr, hogy mindezt a zsoltáros vezetésével, tanácsolásával, segítségével mi is átélhessük, hogy igazi öröm legyen, békesség és biztonság a szívünkben és a mindennapjainkban. Imádkozzunk! Édesatyánk, köszönjük ezt a zsoltárt, köszönjük, hogy mi is dicsőíthetjük háromszor szent nevedet, imádsággal, énekkel és megszentelt élettel. És Urunk, könyörülj rajtunk, hogy valóban növekedjünk a megszentelődésben, és az életünk is dicsőíthessen téged. Mert néha könnyű szavakkal magasztalni, könnyű kimondani dolgokat, de hányszor nincs fedezetük ezeknek a szavaknak. De köszönjük, hogy ha hozzád kiáltunk, elvégzett bennünk, hogy hiteles legyen az életünk. Te tudsz rajtunk könyörülni, hogy ne csak mondjuk, hanem éljük is mindazt, amit hiszünk, amit olvasunk a te ígédben. Köszönjük, hogy mi is kiálthatunk hozzád, ott, ahol vagyunk, úgy, ahogy vagyunk, és segíts, hogy ezt meg is tegyük, hogy ne csak várjuk, hogy te meghallgass, hanem kiáltsunk, mondjuk el, ami a szívünkben van. De könyörülj rajtunk, hogy mi magunk is tudjuk egymást meghallgatni. Ha átéljük, hogy te meghallgattál, legyünk készek mi is odafigyelni a másikra, adj hallást, hogy, és türelmet és időt, hogy tudjuk fogadni azt, amit mond a másik, és adj nekünk erőt, hogy nemet mondjunk, amikor mindjárt mi akarunk megszólalni, amikor magunkról szeretnénk beszélni, amikor csak a saját problémáinkat árasszuk a másikra. Könyörülj, hogy mi lehessünk ilyen meghallgató, másik problémájával foglalkozó, hívő és gyülekezet. Köszönjük, Urunk, hogy te válaszolsz is az imádságokra. Ha őszintén kiáltunk, elkészíted a szabadulást, elkészíted a megoldást, és add, hogy ezt meglátva elfogadjuk, és azt szerint tudjunk cselekedni, hogy amit mondasz, azt beépítsük az életünkbe, azt komolyan vegyük, hogy lehessünk bizonyságtevőid. Kérünk, Urunk, így a betegekért, a megfáradtakért, az egyedül élőkért. Kérünk, hadd tapasztalják meg ők is a te hatalmadat, jelenlétedet, gyógyulásban, megerősödésben, hitbizonyosságban. És kérünk, Urunk, a gyermekekért, fiatalokért, de könyörgünk a különféle szenvedélyek rabjaiért, hogy ők is hozzád kiáltsanak szabadulásért, és megtapasztalhassák a te szabadításodnak a hatalmát. Kérünk így egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Ha az Úr akarja és élünk, a ránk következő héten, kedden és csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd vasárnap délelőtt 9:30-tól presbiteri gyűlést tartunk, azt követően pedig istentiszteletet. A presbiteri gyűlésre elkészültek a meghívók, és szeretettel hívjuk és várjuk a presbiter testvéreket. Jövő héten péntektől vasárnapig evangelizációra kerül sor Nagymegyerben, a református templomban. Péntek este 18 órától György András somorjai lelkipásztor fog igét hirdetni. Szombaton és vasárnap még Tamás budapesti nyugalmazott lelkész hirdeti az igét. Szombaton 18 órától, vasárnap 10 órától. Szintén 25-én vasárnap délután 17 órától Bősön Bódis Miklós fog evangelizálni. Isten tiszteletünk végén pedig a már megkezdett 457. dicséret 3. versét énekeljük, Ó Jézus, szólsz!